FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mai adásban is Várhegyi Benyamint és Székely Dávidot halljátok. Hát egy eléggé szörnyű hír az, amiről leginkább beszélni fogunk, hiszen piros trikóban óriási előnnyel egyértelmű és toronymagas végső esélyesként bukott Tadej Pogacar, úgyhogy egy teljesen más Vuelta, amit nézhetünk innentől kezdve, és nézhettünk már tegnap, azaz vasárnap is. Nem tudom, hogy sikerült-e feldolgozni benne így. Hát most már azért másfél-két nap elteltével azt, ami történt. Kell-e keresni okokat, vagy kezdjük úgy, hogy mi ezt megmondtuk, akkor is, amikor a negyedik szakaszán a túrnak perceket adott mindenkinek Tadej Pogacar, és valahogy úgy fogalmaztam, hogy értékeljük azt, hogy látjuk őt, mert semmi sem garantált ebben az életben.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, mondtuk, amit megmondtunk. Igen, szóval hát benne volt. Kicsit azért nehéz még szerintem legalábbis nekem túltenni magam ezen, mert hát nagyon látunk ilyet. Tehát Tadej Pogacartól nem az, hogy nem nagyon, egyáltalán nem látunk ilyet. Tehát, hogy ugye itt a rekordok, hogy egy viszonylag rekordok, vagy statisztikák inkább, hogy ő még nem adott fel többnapos verseny, nem adott fel ugye ebből következően három hetes sem, tehát igazából semmit sem adott még fel. Utoljára...
Egy Liège.
Pontosan az a Liège 2023-ban, amit feladott. Ugye bukni már láttuk őt azért többször is, de valahogy mindig hát megúszta, hogyha ezt lehet így mondani. Ez szerintem inkább egy képesség, hogy egyszerűen gyakorlatilag te junior korod óta, tehát ilyen 2014-15 óta nem adsz fel egyszerűen többnapos versenyt, tehát egyszer sem esel akkorát, hogy fel kelljen adni, egyszer sem vagy annyira rosszul, betegség, vírus, blablabla, amit ugye a félmezőny el szokott kapni betegségeket, te abból is mindig kimaradsz. Tehát kicsit egy ilyen, gyakorlatilag az egyik legalulértékeltebb képessége Pogacarnak az, hogy ebben a sportágban egyébként ő ezt fel tudja mutatni, hogy ilyen szinten nem ad fel versenyeket, és gyakorlatilag soha. Ezért is nagyon szomorú. Nyilván hát most vannak, akik nagyon örülnek, mert hú, hát most aztán nagyon-nagyon jó lesz, és nagyon-nagyon izgalmas, ami egyébként tény, tehát hogy ez félreértés ne essék, tehát ezt láttuk tegnap is, a 9. szakaszon, hogy ez valóban így lesz, és lehetetlen megmondani akár mostani forma alapján is, hogy ki fogja megnyerni ezt a Vueltát, mert két hét alatt sokat változhat, de vissza Pogacarra még kicsit, tehát azért nem értek ezzel egyet, mert igazából mindegyik sport gyakorlatilag elég egyenlő lenne, hogyha a legjobbokat kiszedett, tehát ez nem csak a kerékpározásra igaz, viszont attól, mert nem tudom, D vagy D szinten levő jelölteket, vagy csapatokat, vagy versenyzőket néz az ember, attól izgalmasnak lehet izgalmasabb, de jobbnak nem feltétlenül jobb. És nyilván, tehát ezt nem úgy mondom, hogy úristen, bárki, aki megnyeri ezt a Vueltát, ott egy úgynevezett aszteriszk lesz, hogy egyébként, Pogacar kiesett, mert pár év múlva lehet, hogy erre fog emlékezni az ember, hogy Pogacar kiesett, de ez, úgy kérem szépen, ez a 8. szakasz volt. Tehát, hogy van még utána két hét versenyzés. De teljesen mindegy, ugyanannyit fog érni ez a Vuelta győzelem annak, aki megnyeri, annak a csapatnak, annak a versenyzőnek, mint bármelyik másik háromhetes bárkinek. Viszont hát nyilván az egy Pogacarnak kicsit újra kell tervezni, meg most kicsit olyan érzés, hogy lezárul talán egy pont a karrierjében, mert ugye ilyen még nem történt vele, és ezért ezek nem a kis horzsolások. Játszani lehet, hogy majd, ja hát most nem baj, visszatérünk egy hónap múlva, VB már ott leszünk, meg ehhez hasonló dolgok. Szerintem, hogyha őt ezen a szinten szeretnék tartani, meg azt várják el tőle, hogy ezen a szinten maradjon, nem tudom, hogy végül is meglett a szerződés aláírás 32-ig ugye a Vuelta előtt, de hogy 32-ig ezen a szinten szeretnék tartani, akkor mindennél fontosabb az, hogy mekkora türelemmel kezelik most ezt a felépülést.
Igen, milyen érdekes, nem, hogy nem így tervezték a szezont. Utólag találták, hogy akkor menjünk, és nem tűnt egy rossz ötletnek, mert tényleg lendületből nyerte meg a Tour de France második felét is, hogyha leosztjuk az időket, és úgy jött erre a versenyre is, hogy már az első nap is hihetetlenül éles volt, és tehát azt beszéltük, hogy jó, hát ezt az első héten eldönti, de látjuk, hogy ez abszolút nem ilyen egyszerű, és így talán még jobban tudjuk tisztelni azt az eredménysort, amivel már rendelkezik Tadej Pogacar ennyire fiatalon, de nagyon érdekes ez a sportág, hogy és sokszor írja az a kritika, hogy jó, hát de csak tekernek, hát nem történik semmi, hát mennek. És pontosan látjuk, hogy egy ilyen kis szikla darab, vagy nem tudom, kődarab, hogy éppen ezt hogyan fordítjuk, az pont úgy alakult, senki nem jelezte, hogy ő esett el benne. És hogy ő is csak egy ember, akivel ez megtörténik, és lehetséges, hogy utólag nem biztos, hogy mindig el kell dönteni, hogy akkor jó, most variálunk, és a megérzéseinkre megyünk. Nyilván senki nem mondta, hogy ne indulj el, mert el fogsz esni a 8. szakaszon egy ilyenben, de ettől még ez egy nagyon-nagyon különleges tanulság szerintem, és remélem, hogy tanulság, és visszatér arra a szintre, ahol volt mindig. Ugyanakkor meg látjuk, hogy egy Jonas Vingegaardnál is mit jelentett az, hogy egyszer bukott, és az 2 évébe került, és ki tudja, hogy lesz-e valaha azon a szinten, bár tudjuk, a számok azok jobbak, mint korábban, stb. De hogy azért a tudatalat, ha csak 0,01%-ban is, de biztos, hogy benne lesz. És biztos, hogy ez a fajta, amit te mondtál, ez nagyon jó megfogalmazás szerintem, hogy az a Pogacar, akit eddig ismertünk, az már nincs. Tehát innentől kezdve egy új Tadej Pogacart fogunk látni, és ez kinyit egy csomó kaput, egy csomó ajtót azzal kapcsolatban, hogy akkor merre is indul el. Lehet, hogy agyon nyeri a következő években is magát, de lehet, hogy benne van az, hogy csak egy picit más lesz az egész, és azért tényleg Barcelonában kell megoperálni, azért ez nem egy, nem tudom, lábújtörés vagy hasonló, az is fájdalmas, ez sokkal keményebbnek tűnik, még akkor is, hogyha az első fénykép, amit felrakott a közösségi oldalára, azért az elég vagány, nyakmerevítőben mutat be mindenkinek, meg inkább az életnek, és hát biztos, hogy lesz majd még a legjobbak között, de ez egy nem várt fordulat. Én pont nem láttam egyébként azt, amikor történt, te írtad, hogy atyám, és azt mondtam, másra utalsz, de nem erre utaltál, és akkor, amikor megkérdezted, hogy ennek én miért örülök, akkor fogtam fel, hogy itt valami történt a Vueltán, és akkor behoztam a Maxon, és akkor már azt hiszem pont azt mondták, hogy hát most adott fel először versenypogát, vagy valami ilyesmit, több napos Tadej Pogacarral, ez volt a statisztikai adat. Kemény időszak. Ez viszont olyan, amire mindig emlékezni fogsz, hogy kivel, hogy miként láttad, vagy értesültél róla.
Abszolút, tehát hogy ilyen tényleg nem történt vele meg végképp nem, és kicsit ilyen, hát nem is kicsit keserédes, de ugyanígy éreztem magam szerint én, mikor a 2 hónappal ezelőtt a Solezonon Jonas Vingegaard, hogy a francba, hát igazából gyakorlatilag itt fújják már le a versenyt, mert ez nem jó, és ne felejtsük el, ott 4,5 volt a hátránya a Vingegaardnak, de hát ez hihetetlen nehéz, és tényleg a Viszmás dokumentumfilmet mondjuk a Tour de France-ról, aki látta, abban volt benne, hát ez is, ugye ez egy órás dokumentumfilm, a Viszma azért tesz azért mostanában, hogy akár a klasszikusok, akár a 3 hetesek után egy nagyon komoly dokumentumfilmet általában feltesz a YouTube-ra, és abban volt, hogy gyakorlatilag tényleg a bukás után Vingegaard arról beszélt, hogy igen, most nagyon nehéz ezt most mondani, meg komolyan venni, de úgy éreztem, hogy azon a napon nyerhettem volna, és így már tényleg, tehát hogy ez a mentalitásuk, az a fontos, hogy Tadej Pogacarnak is az a mentalitása, ebben 100% biztos, hogy tehát ne vicceljünk, hát vissza akart ülni az ember a kerékpárra.
Az szürreális.
Lehet itt Macento kukolni, hogy hát vissza akarta rakni, meg nem tudom. Nyilván abban egyetértek, hogy egy ilyen helyzetben a sportigazgatónak egyébként észnél kell lennie, mert a versenyző mindig vissza akar ülni. Nekem nem úgy tűnt, hogy Pogacarnak 3-szor el kell mondani, hogy már pedig te most visszaülsz. Tehát meg fog próbálni, és mondta, hogy nem tud egyszerűen visszaülni. De hát
itt mert az, amikor a 3-szor ült le, hogy egyszerűen igen. Nem megy, a szüretet...
És ott nem kerékpározásról van szó, hanem egyszerűen felállni nem nagyon ment. Tehát, hogy azért ült vissza, mert jó, hogy nem így visszadőlt gyakorlatilag, mint aki megszédül, vagy elájul, vagy akkor látunk ilyesfajta mozgást, és talán ugye rázta a fejét, de hát tényleg nyakcsigolya törése van az embernek. Tehát már akkor is az volt, és azzal megpróbál visszaölni, meg a vállával, ami szintén elmozdult ugye a kulcson, ugye azt is műteni kell, agyrázkódás, de hát azt láttuk. Tehát, hogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy akárcsak Chris Froome-nak mondjuk ugye a nagyon-nagyon híres edzés pályabejárásos bukása után, amikor ugye elég az ember fejében marad a történet, hogy azt kérdezte, hogy ja, de amíg utána helikopterrel vitték a kórházba, hogy ja, de ugye nem tudom, 3 hét múlva kezdődő túron azért ott lehetek. És mondták, hogy hogyne, tehát azt felejtsd el. Én biztos vagyok benne, Tadej Pogacsárnak is az első gondolatai között volt az, hogy és akkor a világbajnokság, és biztos vagyok benne, tehát hogy ismerjük ezeket a srácokat, tényleg más a tűrés határuk, ezt ezer példa bizonyítja, de tényleg csak akár csak egy nappal korábban a Pogacsár bukáshoz képest, ugye az a Romele Luca van Boven eset, mikor így kilökte igazából az Astana versenyzője van Bovent, és van Boven befejezte a szakaszt, majd utána nem tudom, ilyen borda törések, beszakadt tüdő, stb., és azzal ment végig még egy 40 kilométer, tehát hogy másból.
Igen, mindig a futballistákat lehet ilyenkor ellenpéldaként, hogy milyen forgolódások vannak, hogy fáj nekik mindenük ezek az emberek, meg kerékpárban, és nyilván a futballistákat is le a kalappal, mert ha csak valaki megnézi Szoboszlai Dominik oda-vissza futkározását, és a futkározást itt most a legpozitívabban értem a védekezés, támadás-védekezés fázisban, egészen brutális, hogy mire képesek, és én mondom, tehát hogy én ezt úgy értem, hogy én, aki a töredékére nem lennék képes, zárója bezárva, tehát hogy egészen fenomenális az, hogy milyen fájdalom tűrő képességük van, és hogy emiatt is mennek fel ugye a hegyeken, meg teljesítenek úgy, de hogy ez az instant egyből meglévő gondolat, hogy jó, de azért betekerek, aztán meglátjuk utána, hogy holnap tudom-e folytatni, ez valami egészen lenyűgöző, de itt az első pillanattól kezdve szerintem lehetett látni azt, hogy baj van.
Igen, tehát tényleg, gondoljunk csak bele, most nem tudom, tényleg, hogyha csak magamba gondolok bele, és elesek biciklizés közben, akkor az első gondolatom az, hogy na jó, tehát akkor többet ezt most hagyjuk. Akkor most nem jövök ki biciklizni, nem tudom, egy évig. Tehát, hogy ennyit azért nem ér a dolog. Értem, hogy ők profik, és ezért fizetik őket, de hát 50-szer akkorákat is esnek. Tehát, hogy azért ez arányosan így néz ki, és nyilván az adrenalin az ilyenkor nagyon sokat segít, hogy egyből vissza akarsz ülni, de azért egy agyrázkódásnál, amikor szédülsz, meg azt se tudod, mi van, meg tényleg, hogy annyira kiszolgáltatott vagy, mert ott vagy az út közepén, országút közepén, és elestél, és azt se tudod, hogy hol vagy, akkor nagyon furcsa nyilván, hogy ez az első. A bukás pedig, hát meg az egész szakasz igazából, bocsánat, gusztustalan volt, tehát hogy ezt így nem szeretjük, főleg egy átmeneti szakasz, tényleg semmi nem történik
ilyen
az egész
semmilyen,
nap.
Semmilyen, így van. Miért teszed hétvégére alapból?
A srác akart elmenni, az egész mezőnyből szökni. Jött az a hegy, 30-szal a vége előtt, senki nem akart rajta egyébként tempót menni, tehát hogy senki nem akart ott szétszedni a mezőnyt. És egy nyílegyenes úton történt ez a bukás, hogy tényleg vagy ráment erre a dologra, erre a kőre, vagy kavicsra, ugye, Szivákov volt Pogacsár mögött, ő mondta, hogy egyébként pont egy kulacsot rakott vissza, de hogy itt ez tényleg az a helyzet, mert Jonas Vingegaard esetében az kicsit más, mert ugye ott a viszmások vállaltak nagy kockázatot, akkor belementek abba a kanyarba. Erre lehet fogni. Jonas Vingegaard egyébként ugye a harmadik, negyedik helyen volt, tehát ő személy szerint ott semmit nem tudott csinálni. Pogacsárnál is azt gondolom, hogy ez a helyzet ilyenkor. Itt most hiába szól, hárman voltak előtte, hiába szól az a csapattársa, nem tudsz reagálni. 55-60-as tempó volt, ezt elmondta mindenki, és egyszerűen ugye nem tudta megfogni. Tehát kulacsot raksz vissza, az egyik kezed van egyébként a kormányon, esélytelen. Tehát megdobta az elejét, és ráestél, és gyakorlatilag csináltál egy szaltót, meg felborítottál a mezőnyben jó sok embert. Tényleg egy pekhelyes szituáció, de a szakasz maga, tehát már a neutrál zónába, a lassú rajt zónába is bukások voltak, és utána egész nap bukások voltak.
Még a végén értetlen, is.
Igen, és értetetlen, hogy miért, mert egyszerűen egy lassú nap is volt viszonylag, sík nap is volt viszonylag, széles utak, mint azt láttuk, egyenes az egész, tehát hogy nem is ez a technikás dolog amit azért szoktunk látni Hueltán az utolsó 3-4 kilométereken, és esnek-kelnek a versenyzők teljesen indokolatlanul. Ugye Matthew Brennan mondta aznap nagyon jól, hogy most gyerekek, tehát aki 160 watton, 3 óra 160 watt, ami semmi, tehát olyan, mint hogyha sétálgatsz egyébként lassan az ő szintjükön, kockázatokat vállal, tehát sokan azt gondolták aznap, hogy ők szuperhősök, és tényleg ezek olyan esetek, amikor az UCI nyilván arról beszél, hogy mikor a bukásokat és baleseteket vizsgálja, hogy egyébként nem tudom, 65%-a vagy 60%-a az a versenyzők hibája. Mert itt a legtöbb egyébként, például azon a szombati napon a versenyzők hibája volt. A Pogácsán eset az egy szimplán pek, tehát ezzel tényleg nem nagyon tudsz mit csinálni, csak vele nem fordultak elő eddig ilyenek, mert hogyha nem tudom, az éppen 100., 120., 130. összetett helyen álló ember, akiről nem is hallottál még egyáltalán mióta ott van a Vueltán, ha végignézted az összes szakasz sem, esik el, egy ilyen elakka, azt mondod, úristen, mekkora pek, jobbulást neki, pont. Csak mikor ugye nyilván a legjobban történik, akkor azért nagyobb figyelmet kap, és aminek én még örülök a Pogácsával kapcsolatban, hogy legalább az látszik mindenkin, hogy a mezőnyben mekkora tisztelet övezi őt. Tehát, hogy tényleg ő a főnök a mezőnynek, mert ez az interneten meg a szurkolók körében kevésbé így van, mert egyszerűen túl jó, és nagyon sokszor átbeszéltük mi is itt az évek alatt, hogy ez milyen láncreakciót indít el a sportágot szeretők körében, de a mezőnyben azért ez nagyon-nagyon durva, hogy mekkora tisztelete van Pogácsárnak.
Igen, egy dolog szerintem a legtöbb munkában egyébként úgy van, hogy amikor nagyon koncentrálsz, akkor sokkal kisebb a hiba lehetőség, mint amikor csak 1%-kal is kevésbé figyelsz oda, és pont ez volt szerintem tudatalatt mindenkiben benne, hogy jó, ez egy nyugis nap, aztán utána meg úgyis jön a királyszakasz, úgyhogy vagy az egyik királyszakasz, ezt akkor most engedjük el, áttekerünk, és aztán utána lehet az érdemi részt csinálni. A másik meg tényleg az, hogy oké, most ugye így kivettük, vagy kivette a sors Tadej Pogacsárt, és látjuk azt, amit nagyon sok szurkoló mond, hogy milyen jó lenne, hogyha tényleg itt lenne igazi csata. Hát tegnap, azaz vasárnap láttunk csatát, de nem mondom, hogyha fél év, hát 2 hét múlva megkérdezze, hogy na, akkor melyik volt a legemlékezetesebb szakasz, akkor azt mondom, hogy fú, az a vasárnapi, az zseniális volt, mert volt, nem tudom, 28 különböző támadásattól a 7 embertől, aki ott volt, hol Gálat gondoltad, hol én gondoltam Rogličot, hogy milyen okosan ő nem támad nagyon, és majd egyet
indít. Nekem is eszembe jutott, ugyanez jön.
És amúgy meg ilyen iszonyat tűzi játék, ami egyfelől szórakoztató, de másrészt tényleg azt érzed, hogy 1%-on belül van mindenki. Tehát, hogy nem fogsz olyan látványos dolgokat látni itt a következő időszakban, amire majd utána emlékezni fogsz, hogy fú, ez zseniális volt.
Igen, tehát azt ne felejtsük el például szerintem, hogy az a 2 évvel ezelőtti Vuelta, amikor Roglic nyert 2024, és ugye Benno Conner vette át a piros tikót az elején a 6. szakasz környékén, ilyen, már nem emlékszem pontosan, 5-6 perccel nagyjából, tehát egy hatalmas előnyt kapott, és szépen fokozatosan hozta vissza ugye Roglic, és ugye az volt akkor, hogy hát, hogy ez így nagyon-nagyon izgalmas lesz, mert hogy ez nagyon nagy előny, O'Connor meddig tudja megtartani, O'Connor második lett azon a Vueltán összetettben, tehát elég jól tartotta azért az előtt a többiekkel szembe, de szintén nem arra jött ki az egész, hogy úristen, milyen emlékezetes volt, mert Roglic mit fordított, hanem ez a fokozatosan dolgozgatja le az előnyt, de az a helyzet, hogy hiába mondjuk azt, hogy Tadej Pogacsár, vagy akár egy Mathieu van der Poel, vagy akár egy Remco Evenepoel, hogy mennyivel kiemelkednek egy bizonyos mezőnyből, ugye Pogacsár minden mezőnyből, de azért a többiek is tudnak olyan versenyre menni, ahonnan kiemelkednek, hogy ugye nem élvezetes. Én pont az ellenkezője vagyok, tehát értem, hogy ez nagyon szórakoztató volt, meg lesz a következő 2 hét, úgyhogy nagyon furcsa látni ezeket a, hát igazából 2-3-at belerúgunk támadások, és akkor nézzünk hátra, és utána megállás. És ugye ez az, amitől kicsit el vagy szokva, mert igazából hát maxon kell menned. Tehát, hogy itt ez a feladat, nem tudom, 3 hegyel a vége előttől, és ugye nyilván kicsit az is furcsa látni, hogy valójában ezek a csapatok, akik összetett emberekkel jönnek, hát elég furcsa csapatok benyomását keltik néha. Tehát most itt a Decathlonra gondolok a tegnapi kapcsán, amikor ugye elmondták ők is, ugye Mühlbergernek volt egy interjúja, hogy hát azért lehet, hogy jobb lesz, hogyha itt hétfőn leülünk a pihenőn a beszélni, hogy akkor hogy építjük fel legközelebb, mert ez nagyon rosszul nézett ki.
Borzasztóan nézett ki.
Tehát, ott kezdve, hogy a Movistar hagyta volna ezt a szökést elmenni nyugodt szívvel. Tehát oké, 6-7 perc körül volt ugye a Walter Atti féle szökés előnye. Majd a Decathlon ugye előre állt, visszahozták igazából az egész, akik maradtak a szökevénycsoportból, majd korán elfogytak, és rosszkor, hát konkrétan a hegynek a sík részén engedték el Félix Gált, hogy támadjon. Szóval ezért se volt feltétlenül nagy ötlet az ott hétnél támadni, mert konkrétan az egyetlen sík részén a hegynek engeded el az emberedet, ugye nyilván korán elfogytak, és ott tartottunk, hogy egyébként vannak olyan csapatok, ahol még voltak emberek a kapitányon kívül is, illetve amit Oscar Olney mondott, hogy hát túl korán elfogytak, ezért volt ez az áldogálás, tehát ez az állóháború gyakorlatilag, mert senkinek nem maradt segítője, és mindenkit belerúgott. Tehát visszaér egy Skelmose, aki csak leszakadt hátrafele az egész Vueltán, visszaér, és ott ő is beletámad egyet. Járnó Vidár, nem az összetetre megyek, ő is beletámad egyet. Karapász. Tehát hogy ezért jött ki egyébként nagyon jól Enric Masnak, és ezért emelte ki egyébként a sportigazgatókat, hogy ők pontosan mondták neki, hogy kivel mi a helyzet, és az alapján gondolkodj, meg az alapján hozd meg a döntéseidet, mert itt teljesen kezd mindenki megőrülni. És hát Félix Gára visszatérve meg a Decathlonra, a végén még az jön ki, hogy ugye, hát gyakorlatilag ők voltak egyébként a vesztesei annak a dobogóért menő harc, ami szerintem most nagyjából egy 4 embert érint, és talán majd egy Richard Carapaz, hogyha esetleg azt a Tour harmadik hetes formát előveszi, akkor igazából meg is tudja nyerni ezt a Vueltát. Szóval, hogy itt tartunk, és emiatt nagyon szórakoztató lesz, de sok esetben pedig én arra számítok igazából, amire már tegnap is, hogy itt a kicsit okosabbak a csapatok el fognak menni a hegyek utolsó 1-2 kilométeréig, és ott lesz valami. Tehát fognak kinézni jól szakaszok, hogy 5000 méter szint, meg 4500 szint, mert lesznek még ilyenek, de azt gondolom, hogy ezek, mint ahogy megszokhattuk a Pogacsár-Vingegaard éra előtt nagyjából, ezek el fognak menni az utolsó 1-2 kilométerig, és ott fognak eldőlni. Ugye a különbségek kifejezetten kicsik, lesz még egy időfutam a 18. szakaszon, amivel nyilván Primož Roglič úgy számol, hogy az nagyon-nagyon fontos lesz neki, de azért kicsit más, és szórakoztatóbb, talán izgalmasabb egy fokkal, mert nem nagyon tudott, hogy ki fog nyerni, de azt gondolom, hogy legalább ugyanilyen szórakoztató, tehát valami Pogácsán elviszi ezt a szakaszt, nem tudom, 2,5 perc különbséggel, hátul meg egyébként történik ugyanez. Tehát, hogy
jó, csak ha pirosért mész, azért az nyilván más, tehát itt plusz, az a fajta plusz.
Nyilván védekező vagy, kivéve Enric Mas, aki meg igazából, igen, tehát támadó volt, és rég láttuk talán, tehát nem csodálom, hogy azt mondja, hogy élet legjobb formájában van, de ő is azért óvatossággal tekint erre előre, mert elmondta, hogy 2 éve nem ment összetettért, és egyébként hát azért vele is történtek már rossz dolgok, balesetek a karrierje során, tehát meg most ezt látva, hogy Pogacsár, oké, majd Granadába elmondhatjuk, hogy akkor mi nyerünk, hogy mi nyertünk, de addig azért nagyon nehéz szerintem azzal foglalkozni. A Movistárnak alapból is óriási szó, hogy náluk van a piros.
Abszolút, hazai csapatként, meg pláne borzasztó éveket követően. Hozzáteszem, az egy Vingegaard, Pogacsár, Roglič hármas, hogyha a három heteseket így felosztjuk, az nem hangzana rosszul 2026-ra, ezt meglátjuk. A VB-vel kapcsolatban szerinted így egy Remco Evenepoel, hogy kell fölmenekem még ez, ami eszembe jutott, hogy hirtelen az a kanadai világbajnokság lesz rendkívül nyitott, úgy pedig azt gondoltuk, hogy azért az is Tadej Pogacsár.
Igen, és hát Remco, ugye mint nagy esélyes, de akár így azért megnyílhat az esély kicsit a Van Aert Van Der Poel kettősnek is, hogy oké, ez nem Ruanda, tehát ez nem olyan nehézségű pálya azért, egy ilyen 3500 szint van benne, amit azért túl lehet élni, tehát egy Wout van Aert mindenképp túl tud élni, viszont hát látjuk a Vuelta is, hogy megy hegyeken, tehát amíg szökésekben van, ő az egyetlen ilyen 75 kiló felett levő versenyző, tehát és mégis ott van ezen a szinten, de nyilván nem szeretné Remco se, hogy meg senki, tehát hogy ezt nagyjából mondani se kell, hogy valaki így, a legnagyobb riválisod így ne induljon. De ugye az elején pont mondtad Jonas Vingegaard példáját, hogy a visszatérés kapcsán, és Remco is egyébként egy nagyon-nagyon jó példa erre a visszatérésre, hogy több esetben is, akár még 2020-as évek, ugye a Lombardia, 20-as évek eleje, de ugye tavaly télen ez a ütközés az autóval, ez szintén, vagy kamionnal, postakocsival, ez is egy nagyon komoly jelzés, hogy nem szabad és elhamarkodni, hát itt 4-5 hónapokról beszélünk, de még azt se szabad elhamarkodni, különben súlyos következményei lehetnek. Ezért nem mondom, hogy motiváltabban kell föl, csak mert nyilván ugyanolyan motiváltak így is, hogy egyébként a lehető legtöbb munkát, meg Remco azért nem az a versenyző, ugye tudjuk, aki nagyon, hát meglátja Pogácsárt, vagy meglát bármilyen riválist, és akkor oké, akkor felrakom a fehér zászlót, tehát ez nem így szokott történni Remco-nál, de az tény, hogy úgy tűnik, hogy egy hatalmas lehetőség ez mindenkinek, tehát Remco-nak, az, meg Van der Poel-nak, hogy kétszeres világbajnok legyen, Polszexász, akkor megjegyzem, tehát Juan Ayuso, ők ugye nem mentek rosszul Kigaliban sem, szóval ez nagyon sok embernek egy extra lehetőség lehet, és nyilván nem tudjuk, hogy Pogácsár ott lesz-e, nem tudjuk, hogy mondjuk csak 80%-osan lesz ott, mert 80%, 90% az talán neki elég, hogy meg tudja nyerni ezeket a versenyeket, de én azt gondolom őszintén szólva, hogy nyilván Lombardia még lesz, azt tűnik talán a legreálisabbnak, mert az van a legmesszebb, de hát az se tűnik reálisnak szerintem, de mondom, diagnózis senki nem tud, tehát Macsen nem tud mondani, az ügynök Alex Carrera szintén nem tud mondani semmit még, ami nincsen meg a műtét, és Isten, az orvosok el nem döntik, hogy akkor már pedig hogy lehet neki kezdeni a rehabilitációs folyamatnak, de én azt mondom, hogy 4 hét az túl közel van.
Hát reméljük, hogy azért Tadej Pogacsárnak ez működni fog, és látjuk idén, de ha idén nem, akkor jövőre egészségesen, szerintem ez a legfontosabb. Jövünk 1 hét múlva, és nézzetek a Vueltát, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Ez a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 34. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke is, Deák Zsigmond. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
Köszöntöm mindenkit.
Július-augusztus fordulóján rendezték Bakuban az U17-es birkózók világbajnokságát, ahol a magyar csapat 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. Ebből a termésből a kötött fogás vette ki a legjobban a részét, 1 ezüsttel és 2 bronzzal, Kovács Kevelett ugye ezüstérmes, és Juhász Imre, valamint Cucor Ervin bronzérmes. Milyen érzés, amikor olyan fiatal sportolók, fiatal birkózók állnak korosztályos világbajnokságon dobogóra, akiket elég régóta ismersz és foglalkozol velük?
Nehéz ilyen érzéseket leírni, de hát mindenképp ugye az első, ami az ember eszébe jut, az, hogy nagyon büszke a fiúkra. Egyébként ebből a Kevin meg az Imi ugye Egri, nekik egész kis gyerekkoruk óta én vagyok az edzőjük, de az Ervint is ismerem, hát együtt versenyeztek, ugye még annó ellenfelek voltak, úgyhogy hát nagyon büszke vagyok, meg egy megnyugtató érzés igazából, mert hát főleg amikor olyan versenyző birkózik, amikor ott aztán nem tud senki sehova mutogatni, ha valami úgy csinál, hogy nem kéne, akkor ott én vagyok a ludas, úgyhogy egy megnyugtató érzés, és nem is amikor dobogón, inkább az a pillanat, amikor győznek, az nagyon jó érzés.
Így utólag, azóta eltelt napok, hetek alatt érlelődött ez benned, hogy akár a büszkeség, akár ez a jó érzés, vagy az a csúcspont, amikor vége van, amikor az óra nullához ér?
Hát az a csúcspont. Nekem az a csúcspont. Pont úgy hozta az élet, hogy Imikét nem is láttam a dobogón, mert Kevével voltam dopingvizsgálaton, úgyhogy...
Az se rossz, igen. Az edzőnek vannak egyéb, hogy mondjam,
igen,
kevésbé látványos
feladatai. Pont lemaradtam, de tényleg az a pillanat, amikor győznek, hát meg nagyon jól látni, hogy örülnek, szóval... Főleg azt a szakaszt szeretem a legjobban, amikor hátra sétálunk, és amikor visszasétál az ember a bemelegítőterembe, és akkor ott azért amikor kitörnek az érzelmek.
Egyedül igen, lehet a edző, igen, a úgyhogy, versenyzőre.
Hát nagyon, hát nehezen leírható.
Igen. Hát amikor ott lapogatják egymás hátát, hogy így mondjam, igen, vagy leszaltozzák egymást, de talán az U17-ben még talán ritkább, meg a súlykülönbség miatt
hát
esetleg,
igen.
De tényleg megható nézni a gyerekeket, és tényleg azért érdemes ezt beszélni, hiszen Egerben két srácnak tényleg, ahogy említetted is, kicsi gyerekkora óta te vagy az edzője, és annyira emlékszem én is, nekem Széles Józsi bácsi volt a nevelőedzőm annak idején a Fradiba, de, de azt az emberi kapcsolatot, amit tudtok ápolni edzőként ezekkel a srácokkal, meg velem is, aki kevésbé értem eredményt, szóval ez olyan szép, ez az egyik legszebb, de biztos meg tudod erősíteni, vagy megcáfolod, de talán az egyik legszebb pillanata az edzőségnek, hogy ott vannak a srácok, és még ilyen fiatalon is, mert a felnőtt az már máshogy kezeli a sikereket, de talán itt még jobban kinyílnak.
Hát igen, ezek így az első sikerek, első nagyobb sikerek, és akkor nyilván hát ilyen felszabadultan örülnek, meg el is sírják magukat. Olyankor kicsit pont Macinak jegyeztem meg, hogy mondom, ugye én is elérzékenyülök. Ez pont az Ervinnél volt, amikor jött le hátul, és hát nagyon jó volt látni, hogy örülnek, úgyhogy...
Korpási Bálint Maci, hogyha esetleg véletlenül valaki másra gondolt volna, világ és Európa bajnok klasszisunk, aki a válogatottban, a korosztályos válogatottban Gábor mellett dolgozik.
Róla is lesz még szó a mai adásban, de annyit árulják kérlek, hogy előzetesen számítottál arra, hogy most Kovács Kövére és Juhász Imrére gondolva, akiket jóval régebb óta ismersz, hogy U17-es világbajnokságon majd dobogóra állhatnak, és ha igen, akkor mikor kezdtél el ezen gondolkodni?
Hát nem mertem kimondani soha, de egyébként én éreztem, hogy benne van a levegőben, mert már úgy láttuk így, azért minden évben egyre stabilabbak így a nemzetközi mezőnyben. Imi már ugye a Európa-bajnokságon is tudott érmet nyerni, Keve ott egy pár másodperccel csúszott le, és én úgy gondoltam, ha minden sikerül, akkor akár még az is előfordulhat, hát nem mertem kimondani, meg valószínű, hogy sokan elfogultsággal is vádoltak volna, úgyhogy meg így, hát tényleg, hát hogy gondoltam, hogy benne lehet, hogy nem zártam ki, de hogy így sikerült, ennek nagyon örülök.
Akkor a további jövőről inkább ne is kérdezzelek most.
Ne, hát még...
Bessze van még igen a felnőtt kor, de azt is, hogy arra is kíváncsi vagyok, hogy viselik 17 évesen akár a győzelmet, akár a vereséget, mert ugye ezüstérem az nagyon szép teljesítmény, de mégis egy döntős vereség, az gyanítom nem lehet egyszerű, ahogy a bronzéremnél is a kiesés.
Hát Kevének a veresége, hát olyan jól viselte, hogy kicsit lehet még ez az oka is volt annak, hogy ő kikapott. Nem azt mondom, 10 percig szomorú volt, de hát volt benne egy ilyen kitörő öröm, amikor bejutott a döntőbe, ami egy kicsit szerintem mindig kienged a versenyzőnek a feszültségéből. Amit én megmondok őszintén, nem bánok, hogy most ez így történt, mert ezt ugye át kell élniük, meg nem mondhatja egy edző egy gyereknek, hogy figyelj, most döntőbe jut.
Ne örülj,
mert még holnap lesz, mert lehet, hogy akkor is így alakul, szóval nem agyonverték a döntőbe. Így legalább megvolt ez az öröm, aminek én nagyon örültem, úgyhogy ő abszolút pozitívan értékelte. Hát meg Imre is, szóval meg az Ervin is, ez mindenkinek egy még eddig nem elért eredmény volt, szóval szerintem mindenkinek eddigi egyéni legjobbja. Nagyon örültek neki, és akkor még ott volt ugye két ötödik helyezettünk, a Tombor Benedek volt az egyik, aki kirgiz, az egy kis súlyban az ázsiaikat, nagyon tudjuk jó, milyen erőt képviselnek, és sikerült megverni egy kirgiz versenyzőt a vigaszági küzdelmek alatt. Utána hát olyan sűrű az a súly, hogy csak ázsiaiakkal birkózott, aztán hát most ez a ötödik hely jött össze, de ez egy nagyon szép eredmény, úgyhogy ő neki is a felkészülése olyan jó volt, meg olyan tudatosan csinálta végig, hogy ez azért okot ad a hosszú távú bizakodásra, és akkor ott volt még Antal is anya, aki szintén ötödik helyezést ért el. Őt egy kicsit azért sajnálom, mert mindig olyan közel van az éremhez, már második ilyen világverseny volt, ahol én ültem bent neki bronzmérkőzésre, sajnos ez se sikerült, hát reméljük, ha még lesz ilyenre közösen lehetőségünk, akkor remélem a harmadik már sikerülni fog.
Összességében a teljes csapat szereplésével kapcsolatban van hiányérzet, vagy elégedett vagy, mert három érem azért az nem csúnya?
Sanyinak a bronz mérkőzése talán egy kicsi hiányérzet, de úgy gondolom, hogy itt most nekünk nem szabad elégedetlenségről beszélni, mert hogyha ezt előre azt mondják nekünk, hogy három érmet tudunk nyerni, mellette még két ötödik, akkor szerintem egyből firkáljuk alá Macival mind a ketten, úgyhogy ez most így jó volt.
Azt arra kíváncsi vagyok, én is visszagondolva, hogy a demokratikus sportág a birkózás, súlycsoportok vannak, tehát sok más sportágban, amikor mondjuk akcelereltebb gyerek, akár fociba, atlétikába, bárhol, ott van egy borostás cimbi, te meg ott vagy, hogy mondjam, még gyerekként, akkor ugye enyhén szóval is mások az erőviszonyok. Itt azért ugye ennyire nem jön ki, de mégis, ugye akár ázsiaiakat említette, tehát itt is láttam a fotókon, meg videókon, hát férfi emberekkel birkóztak, ami gyerekeink. Igen. Hát szóval értitek, miről beszélek, bár ugye legalább a súlycsoport ugyanaz volt, és annyira visszaemlékszem én is annak idején, hogy már elnézést a szőrös bolgárokra, meg nem tudom kikre,
igen, és hát akkor én meg... irániak voltak nagyon ilyenek egyébként.
Tehát magyarul ez mit tudsz neki mondani, hogy szembe jön egy felnőtt, izompacsírta, és akkor mondott, hogy na, hát akkor csináld, amit tanultál.
Igen, hát de tulajdonképpen fogad össze.
Igen. Na, de ez egy plusz, hogy mondjam, ebbe a korosztályba ez gondolom egy plusz feladat, hogy na, hát abszolút, megnyugtast, abszolút, hogy így mondjam.
Igen, de hál' Istennek már hát 16-7 évesek, már vannak olyan profik ezek a gyerekek, hogy jó kezelik, meg már nem az első világverseny, ahol ilyennel találkoztak, úgyhogy ezt már úgymond megszokták, és jó hozzáállással kezelték ezeket a dolgokat, úgy azt mondom, hogy most senki nem ért meg senkitől, úgyhogy...
Már ránézést.
Igen, ránézést.
Hogy állsz az a kérdéshez, hogy az utánpótlásban nyilván nagyon fontosak ott is az eredmények, de mégiscsak az utánpótlásnak a nevelés a célja. Mennyire fontosak szerinted az eredmények itt most akár egy U17-es VB, mert nyilván egy nagyon jó visszajelzés.
Nehéz kérdés, így, hogy konkrétan eredmény, hogy most éremre gondolunk-e, vagy gondolsz-e. Én nem tartom annyira fontosnak az érmeket. Én inkább, hát nekem egy ilyen nagy félelmem mindig, hogy jaj, csak abban ne hagyja egyik se, akivel foglalkozok most ez a korosztály, és ehhez kell eredmény, de azok az eredmények kellenek, hogy a gyerekek sikerélménnyel, valamilyen fajta sikerélménnyel fejezzenek be egy versenyt, és akkor szépen benne maradnak, látják az értelmét. Hát most ezek valamikor éremben mérhető, most például hála jó Istennek éremben volt mérhető, de szerintem nem történt, vagy bennem akkor se lenne olyan nagy hiányérzet, hogyha most ne adj Isten egy-egyel Keve például kikap az elődöntőbe, nem pedig nyer, vagy Iminek az orosz kikapott volna, mert akkor is birkózott egy nagyon szorosat az orosszal, megvert egy jót, és lett volna sikerélménye, vagy mondhatnék itt bárkit. Úgyhogy szerintem ezek az eredmények fontosak utánpótlásban, hogy érezzék magukon, hogy lépkednek előre.
Nagyon érdekes, és példát is mondanék rá ez a szituáció, amiről beszélünk. Két egész jó kis birkózó, Lőrinc Tamás és Bácsi Péter, ugye olimpiai világ Európa bajnok egyikük, másik az kétszeres világ, kétszeres Európa bajnok, mostani vezetője a birkózó szövetségnek, elnök, szakmai igazgató. Bácsi Péternek semmilyen utánpótlás eredménye nem volt, indult világversenyeken, semmi. A Szöcsi pedig U20-asként ért el az első kimagasló.
És akkor
közben meg felnőtt, mert csak fusiban, Moszkvában Európa bajnok lett, de értitek, miről beszélek, tehát magyarul ez tényleg igaz, hogy meg kell tartani a sportágnak, és meg tud tartani, és van benne kitartás, és közben ő is akcelerált lesz, stb. Meg egymillió más dolog.
Jó is, hogy mondott például Bácsi Petit, és én visszanéztem pár évvel ezelőtt, hogy nem nyert, de voltak, ezt mondjuk ő tudná szerintem jobban megerősíteni, voltak ilyen kis sikerélmények, amiben tudott, hogy csücskösen kapott ki olyanoktól, akik a végén megnyerték, szóval azért benne volt a mezőnybe, és hát nem az volt, hogy kiment, és akkor dédúcsicsat, lehetett volna akár érmes is, hát most úgy jött ki, hogy nem az lett, de hál' Istennek felnőtt világbajnok, úgyhogy...
Reméljük hasonló szép sikerek előtt állnak a mostani utánpótlás versenyzőink is. Egerből több klasszis jött már ki a magyar birkózás története során. Itt Sike András, Faragó József, vagy éppen Szuromi József neve került elő. Mi a titok Egerben? Van-e titok?
Először is kiegészíteném, mert én még egy Lakatos Andrást odaírnék.
Így van.
mert...
Kicsit idősebb korosztály, de szenzációs birkózó volt, kötött igen, fogás, 68 kiló volt.
És akkor még egy Virág Lajos, aki VB-ezüst érmes, ők is ugye mindketten Egerből. Bandi bácsit azért is emelném ki, már az egyik nevelőedzőm. Hát és szerintem azért sokkal, nem mondom, hogy nulláról nem lehet egy klubot építeni, mert biztos lehet, meg sokaknak sikerült, meg csinálják, de azért, hogyha van egy klubnak múltja, és akkor, hát én a gyerekeknek nagyon jó tudok példálózni a Szuromi Józsival, hogy milyen eredményes birkózó volt, és utána az üzleti életben, a magánéletben milyen eredményeket ért el, ugye a Lajossal is, 3 diploma, komoly pozíciók, meg hát nem utolsó sorban nekünk edzőknek is, hát nem mindegy, hogy kivel beszélget az ember, úgyhogy amikor én Józsival beszélgetek, vagy Lajossal beszélgetek, vagy Bandi bácsival beszélgetek, akkor mindig olyan ötleteket, vagy tanácsokat kapok, amit érdemes megfogadni, úgyhogy nem, ebbe tekintetben szerintem nagyon nagy szerepe van a múltnak a jelenre.
Csak annyit mondanék, hogy a Média és Marketing Bizottságban társelnök vagyok Virág Lajossal, hogy
nagyon fogalmazzak, és volt is vendég nálunk,
és hát hogy mondjam, vannak olyan víziói, amit az ember először énekel,
és aztán azt mondja,
hát ennek igaza van.
Érdemes meghallgatni. Igen, így van.
Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre a példákra, az egri példákra?
Hát remélem fogékonyak, most egyelőre úgy néz ki, de nyilván hát azért sokat kell könyörögni, meg sokat kell velük beszélni, hát gyerekek, meg szerintem minden gyerek ilyen, hogy úgy nem szereti, amikor a felnőttek neki megmondják, hogy mi merre hány méter, úgyhogy egy hát nehezen fogad egy tinédzserrel tanácsot, meg de én úgy gondolom, hogy magukban egyébként úgy mégis úgy megfogadják, meg hisznek, hál' Istennek a munkába, csinálják rendesen, úgyhogy...
Hát látják, hova lehet eljutni az életben.
Meg most azért ez nekünk most nagyon jó lesz, hogy most vannak ők, és majd a kisebbeknek tudjuk őket mutogatni.
Pontosan
nekünk,
így van, nézd meg a kevét.
Nekünk most volt egy, igen, most a kicsik látják, hogy a nagyok, 17 éves nagyok mit csinálnak, hogy csinálják, és hát látják, hogy van értelme.
Hát most csak annyi, hogy nyilván ez minden generációban így van, de annak idején a Fradiban, amikor a Bíró Lacikával edzhettem, mondjuk azért az valami volt, tehát azért, tehát, vagy a Komáromi ott volt, vagy még a Balla, vagy a mit tudom én, tehát olyan klasszisai a sportágunknak, hogy az nem igaz, és nyilván, tehát ott száján nézed. Hogyha ez megvan kicsibe, a műhelybe, vagy meg tudod mondani, hogy nézd meg, ez az ember, ez olimpiai bajnok lett, és innen indult. De jó, hogy mondtad, hogy viszont akik meg testközelben vannak, generációban közelebb hozzájuk, és látja, hogy mennyit csinál, és konkrétan látja, hogy na nézd meg, megcsinálta azt a plusz 10 kötélmászást, lehet, hogy ezért jutott be a döntőbe.
Egerben hogy állnak egyébként a birkózáshoz? Milyen szerepe van a városban? Úgy értem, tisztában vannak, hogy milyen sikerek voltak a múltban, meg most?
Hát most próbálunk róla tenni, azért már van nekünk is ilyen TikTok, meg
közösségi médiás megjelenés,
igen, már azért ebben a szülők segítenek nagyon sokat, és hát sokan ismerik a gyerekeket is, hát ezért nem egy nagy város, úgyhogy szeretik, szerintem jó megítélése van.
Akkor most hoznám be Korpási Bálintot a beszélgetésbe.
Csak jókat tudom mondanom.
Igen. Sok rossz felvetődött benned, de visszafogod magad.
Ugye az U15-es válogatottnál dolgozol vele együtt, milyen vele a munka megosztás és a közös munka?
Hát, ha nagyon rövidek arok lenne, akkor azt mondom, hogy jó. Ha kicsit hosszabb, akkor azért Macival nekünk a kapcsolatunk már, hát a gyerekkorunk óta mi jó barátok vagyunk, meg főiskolási éveket együtt. Úgy is mondhatnám, hogy én tanítottam meg síjelni, ami persze nem igaz, inkább úgy, hogy együtt tanultunk meg. Ugye egy főiskolára jártunk, sítábor, vízitábor, edzőtáborok, ugye persze. Sokszor, úgyhogy közöttünk nagyon jó kapcsolat van, meg úgy jó ki is egészítjük szerintem egymást, mert ő egy kicsit ilyen szabálykövető, precízebb, én egy kicsit ilyen szétszórtabb vagyok, úgyhogy valamikor ő szól rám, valamikor én szólok, hogy most már akkor te lazíts, vagy ő szól rám, hogy nem most már akkor kicsit szedjem össze magam. Úgyhogy meg, az meg egy nagyon fontos dolog szerintem, ami nagyon nagy plusz ad, hogy hát nemrég jött le a szőnyegről, világbajnok, Európa bajnok, most is volt a világbajnokság olyan momentum, hogy megkérdeztem tőle, hogy figyelj már Macita, amikor döntőbe jutottál, mondom, akkor te lefeküdtél egy picit még döntő előtt, mondom, hunytál egy kis, akkor azért ezek olyan tapasztalatok, amiket például én nem éltem sajnos át, ő viszont átélt, és ezek a gyerekeknek ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, hogy egy ilyen helyzetben hogy kezeljék ezt az egészet, mikor aludjanak, mennyit aludjanak, ez persze egy tanács, mert minden ember más, de azért mégiscsak egy kiinduló pont, hogy van ott valaki, akinek ez már egyszer sikerült, és ő ezt át tudja adni.
Hát meg ezek a legegyszerűbb, bocsánat, hogy belevágok, a legegyszerűbb dolgok, tehát egyszerűnek tűnik, de igen, mégis de egy világbajnoktól valószínűleg hitelesebbnek, mert mondhatom én is, csak azt mondják, hogy jó, hát és akkor mi van? Tehát igen. Egész más. Meg a másik az, bocs, hogy belevágok szintén, hogy nála szerényebb embert, én keveset ismerek, tehát már igen. Úgy, hogy tehát úgy, hogy egyébként meg van mire szerénynek lenni, ahogy szokták mondani. Tehát ez a kettő nem nagyon, mert mégiscsak egyéni sportág, mégiscsak ugye individuum, stb. Na most nála ez olyan szinten, tehát meg kell legyen, hiszen különben nem lett volna világ és Európa bajnok, de mégis a közösségben, a barátaival...
Jól leplezik.
Vagy a világ legjobb színésze. Ez a másik.
Meg azt tartom nagyon fontosnak, és ez Maciba abszolút megvan, hogy szerintem egy edzőnél nagyon fontos, hogy lelkiismeretes legyen. Szóval, hogy tegyen meg mindent, meg őszintén tegyen meg mindent, meg foglalkozzon azzal, amit csinál, és hát Maci az olyan, ha mondjuk tényleg napokig tud mondjuk rágódni valami, ha az nem úgy, akkor elemzi, átgondolja, úgyhogy nagyon lelkiismeretes. Úgyhogy jó vele dolgozni.
Javaslom, hogy bár ilyen gyenge pályafutás után talán nem érdemes, de hívjuk meg esetleg a következő valamelyik karfiós magazinban.
Nem hiszem meg. Igen.
Meghallgatnád?
Meg, persze.
Amikor is meghallgatta őket, igen.
Majd mondom neki, hogy jókat mondjam csak.
Igen. Te is nagyon jókat mondtál, igen.
Az, hogy közöttetek ilyen jó a kapcsolat, és az összhang, ez a gyerekekre is jó hatással van? Hát, hogy látják, hogy jó a hangulat az egész válogatotton belül.
Egész hát, válogatotton belül jó a hangulat. Nem azt mondom, hogy mi Macival soha nem súrlódunk egy másodpercesen, mert nyilván vannak olyanok, mint minden együtt dolgozásban van, de a hangulat jó volt, egyébként a gyerekek is nagyon jóban vannak, ez egy ilyen kifejezetten jó brigád, viszonylag könnyen kezelhető, nincs benne ilyen hú, de nagyon renitens rosszalkodó vagy rendbontó jó barátok, ott a táborban horgázgattak, ott voltunk a ráckevei Dunaág mellett, ott volt szállás most itt az utolsó hetekben, ott lent eltöltötték a kis szabad időt, úgyhogy jó hangulat volt.
Hát abban te szakmailag is tudsz segíteni, mert ha minden igaz, akkor horgászásban is otthon vagy.
Igen, igen. Hát most nem segítettem, mert így nézegettem őket. Ne, hazudok. Hát pecáztam az egyik este.
Na tessék.
Igen, hát nem fogtam semmit. Ők fogtak egyébként, a gyerekek fogtak két sülőt is, azt hiszem. Úgyhogy, hát igen,
a sülő, minőségi ha.
Említetted Korpási Bálintról, hogy a pályafutása kapcsán mekkora segítség, hogy ott van. Te a saját pályafutásodból milyen tanulságokat tudsz levonni, továbbadni esetleg a gyerekeknek?
Hát inkább én a pályafutásomat, ezt ne hívjuk annak, de inkább amilyen hiányosságokat én elkövettem, vagy amilyen hibákat elkövettem, nyilván arra figyelek, hogy a gyerekek ne, ilyen például a prevenció, ami én megsérültem viszonylag fiatalon, nekem műtötték a gerincemet 2016-ba, és 23 éves voltam, amikor gerincsérvem lett, úgyhogy ettől én kiemelten félek, hogy jaj, csak hogy nehogy ez történjen, úgyhogy ez egy gyógytornát, prevenciót rágom a fülökbe, ez sok vitát is generál köztünk, mert most magyaráz meg egy 17 éves gyereknek, hogy egyébként nem vagy halhatatlan, meg ilyesmi, és akkor vagy elhiszi, vagy nem, úgy kisebb, nagyobb sikerrel azért már kezdik kapizsgálni. Úgyhogy ezek, meg nyilván azok az érzések, amikre még én is emlékszek a szőnyegről, hogy azokról meccsen belül hogy gondolkozzon, például ilyen, hogy fáradás lehet, hogy még véletlenül is arra gondoljon, hogy ő fárad, hanem arra, hogy a másik mindjárt elfárad, és ilyen kis apróságokat azért, hát meg ugye maga a birkózás, a technikai tudás próbálja az ember átadni.
Szőnyegen kívül valami mondjuk tanulással kapcsolatban?
Ja, hát voltak nálunk kemény szabályok, szóval, hogy még a ilyen 12 éves, 12-14 még a telefon idejüket is néztem, hogy megbolt, hogy jó, akinek 2 óránál több a képernyő, de akkor aznap nem edzhet, szóval voltak ilyenek, aztán most már nem nézem, sajnos lehet kéne.
Ez ekkora probléma? Birkózóknál is?
Szerintem nagy.
Hát ez generációs, gondolom.
Generációs, a edző dolgát azért megnehezíti, mert a gyerek nem tud úgy figyelni, hát tényleg volt olyan, hogy így mutatom a fogást, tudod, és akkor csak 10 gyerek így ül. És akkor számolok, meg volt, hogy tapsoltam, hogy figyeljenek, úgyhogy hát ilyenkor felbosszantja, majd jó, mondom, akkor a telefon vége. Voltak ilyenek.
És ez hatással van?
Hát állítólag. Igen, most azt mondják a kutatások, hogy a koncentrációra nagy hatással van. Én meg ugye elhittem velük el, ők nem hiszik el. Szóval.
És a gyerekekre jó hatással van az, hogyha elveszed a telefonokat, akkor onnantól beleállnak a munkába?
Ott volt, én lehet már belebeszéltem, meg belebeszélem, de ott úgy éreztem egyébként, hogy jó hatással volt.
Két percünk van még nagyjából. Csak rákérdezek a jövőre, milyen jövő előtt állhat ez a korosztály, nem kell itt érmeket mondani, meg számokat, meg semmi.
Nem is tudok, hát.
Csak nagyjából mire számítasz, és mik a te terveid?
Hát az én terveim azok, hogy ezek a gyerekek minimum 25 éves korukig birkózzanak, mert én azt gondolom, hogyha nem hagyják abba, akkor igazán jó birkózók lehetnek, de ugye ez ott kezdődik, hogy ne hagyják abba. És hogy ez lesz nagy feladatom nekem is, meg ugye az egész birkózásnak nagy feladata, hogy egy korosztály se hagyja abba, mert ha ezek a fiatalok így mindig hozzájuk tudunk adni egy kicsit, és most elvileg jó helyen állnak, és akkor még évről évre tudunk rájuk egy kis tudást pakolni, tapasztalatot, és még birkóznak 25-26 éves korukba is, akkor szerintem lehet egy következő generáció is akár a magyar birkózásnak. Hát nekem meg ugye ez a feladatom, hogy ez így is legyen.
Az a terv, hogy viszed őket felnőtt korig?
Hát most ezt Egerben mindenféleképpen, egyébként ezt majd a Birkózó Szövetség
fel. Egerre gondoltam most elsősorban.
Ja, igen, igen, igen.
Hát nyilván a válogatottnál ott meg vannak edzői stábok, tehát az is egy koncepció, amit Gábor mondott, hogyha vannak bennem mondjuk olyanok, akik egy gyerekkorot, nem tudom, tehát nem is én döntöm el, de hát nyilván a saját egyesületnél az egy más tészta, ott vinni kell meg hozni a többi generációt föl.
Ez majd kiderül. Minden esetre nagyon sok sikert kívánok a folytatáshoz. És még egyszer gratulálunk a szép eredményekhez a bakui világbajnokságon. Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és Zsiga, neked is köszönjük a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk.
Ez volt a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.